kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hozzájárulhat a veszélyhelyzet jövő májusig történő meghosszabbításához kedden az országgyűlés, amely elfogadhatja a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről szóló országgyűlési határozati javaslatot is. A képviselők megtárgyalják a következő 10 éves országos fogyatékosságügyi programot. A határozathozatalok között döntés lesz egyebek mellett az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbítását célzó, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosításáról. Magyarország üzemanyag ellátása biztonságban van, jelentette be Orbán Viktor a százhalombattai olajfinomító leállása után. A miniszterelnök a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesettel kapcsolatban kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy Magyarország üzemanyag ellátása biztonságban van. Orbán Viktor a lehető legszigorúbb vizsgálatot helyezte kilátásba. Orbán Viktor a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesettel kapcsolatban a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel folytatott egyeztetést. Tűz ütött ki hétfőn késő este a MOL a Dunai Finomító AV3-os üzemében százhalombattán. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint egy alapanyag feldolgozó üzem gyulladt ki. A helyszínre elsőként a MOL létesítményi tűzoltói érkeztek ki. A tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, és a környező településeket veszély nem fenyegette. Hozzátették, a hatósági és belső vizsgálatok jelenleg is zajlanak a baleset okainak feltárása érdekében. A MOL a következő időszakban a magyarországi ellátásra fog koncentrálni, és mérlegli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is. Jelentette be a társaság a százhalombattai Dunai Finomítóban keletkezett tűzzel kapcsolatban a budapesti értéktőzsde honlapján. Azt ígérték, hogy folyamatos tájékoztatást adnak a magyarországi üzemanyagellátás helyzetéről, amely egyelőre biztosított. Hozzátették, hogy a hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek. Cepek Gábor kormánybiztosként felel a villamosenergia tárolási kapacitás bővítésért, tájékoztatta az Energiaügyi Minisztérium a távirati irodát. Cepek Gábor a kinevezéséről szóló kormányhatározat szerint a jelenlegi helyzet és lehetőségek áttekintése a nemzetközi technológiák feltérképezése alapján kialakítja a villamosenergia tárolási képesség fejlesztését elősegítő kormányzati program tervezetét, továbbá kiemelten foglalkozik a lakossági áramtárolás kérdéseivel, kapcsolatot tart az iparági szereplőkkel, tartalmazza a minisztérium közleménye. 55 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem az éjszaka folyamán, közölte az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint 34 drónt, a Rosztovi régió, 7-et a Fekete-tenger, 6 drónt, Voronyezs megye, 3-at a Lipecki és a Krasznodari régió, 2-t pedig a Krím felett lőttek le vagy fogtak el. Az ukrán-magyar határszakaszon 4874 ember lépett be Magyarországra hétfőn, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 23 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Áll a közleményben. A kormány már több mint 2 millió helyre elpostázta a nemzeti konzultációs kérdőívet, amelyet november 30-áig lehet visszaküldeni, mondta a családokért felelős államtitkár az M1 aktuális csatornán. Koncz Zsófia hangsúlyozta, a kormánynak azért fontos, hogy minél többen elmondják a véleményüket a kérdés sorban, mert nem csak Magyarországon kell megvédeniük a családi adókedvezményt, az SZJA mentességeket, a rezsicsökkentést vagy a Nők 40 programot, hanem az Európai Unióban is. Emiatt kell a közteherviselésről egy átfogó konzultáció, és ha jelentős felhatalmazást kap a kormány, erőteljesebben tudja megvédeni ezen intézkedéseket, tette hozzá. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmenetileg szakadozhat fel a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő időszakos esőzápor. A déli délkeleti szél megélénkül, északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet az északi középhegység tágabb környezetében 5 és 13, máshol 14 és 20 fok között várható. Késő este 5 és 13 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Október 14-én a Bükki Nemzeti Park szervezésében újraindult a természetmegőrzési műhely sorozat az Egri Bródi Sándor könyvtárban. Az idei első előadó, Molnár Márton, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi őre volt. Most őt hallják. A sarkkörön túl egy magyar természetvédelmi őr szemével. Ez az alcíme ennek az előadásnak, amelynek a címe a Miért éppen Alaszka? Válaszoljuk meg a kérdést, miért éppen Alaszka?
Ez a térség a legtöbbek számára arról híres, hogy óriási érintetlen vadon van, és ez valóban így van. Fantasztikus látni ebben az államban, hogy nagyon-nagyon területek vannak még, ahova az ember nem tette be a lábát, nincsenek utak, meg se közelíthetőek, és ez az érintetlenség, azt hiszem, hogy ez az, ami a leginkább vonzó Alaszkában.
De hogy itt mégis az ötlet, láttad azt a sok-sok dokumentumfilmet, ami Alaszkáról szól, ami azt mutatja ebben, hogy ott igazából csak túlélni próbálnak az emberek, de értelmes dologra ezen felül már nem futja.
Próbálok viszonylag sokat utazni, és az utazásaimnak a fő célja az a madár megfigyelés. Nekem a madarászat a legfőbb hobbim, tehát próbálok minél több madárfajt megfigyelni, és Alaszkában van néhány specialitás, amely csak ott figyelhető meg, néhány ilyen madárfaj, tehát ez volt az egyik kiváltó ok, hogy miért vegyem célba, és egyébként meg, mint természetvédelemmel foglalkozó ember, azért, amit előbb is említettem, ez az érintetlenség, a természet még önálló működése, az egy szintén egy másik fontos vonzerő.
De nem télen mentél?
Nem, ez júniusban történt ez az út, ami ott hát nagyon nagy államról van szó, nagyon nagy területről, de az északi részén akkor még olyan stádium volt, mint nálunk a koratavasz, tehát hogy éppen akkor olvadt ki a hó.
És mi a húzónév az alaszkai madarak közül?
A pápaszemes pehelyréce, talán amely a leginkább eszébe jut a madarászoknak Alaszkáról. Ez egy nagyon kis állománynagysággal rendelkező, nagyon kis világállománnyal rendelkező faj, és itt költ Alaszka északi részén, és máshol gyakorlatilag szinte meg sem figyelhető.
Sikerült lencse végre kapni?
Igen, sikerült látnunk szerencsére ezt a fajt is, bár nem volt egyszerű, volt egy kis izgalom benne, ugyanis nagyon későn érkezett ebben az évben a tavasz, és mikor megérkeztünk a költőhelyekre, akkor még jég és hó borított mindent, de szerencsére pont azokban napokban kezdtek felolvadni azok a kis tavak, amelyekre megérkeznek tavasszal az első madarak, és pont az első visszaérkező példányokat sikerült is megfigyelnünk.
Honnan jön vissza?
Egy nagyon kicsi telelő területük van bent a tengerben, és igazándiból ez felderítetlen, tehát nem is igazán ismert, hogy pontosan hol telelnek, és onnan erről a tengeri telelőhelyről érkeznek vissza a szárazföldre, ahol a fészkelésük zajlik tavasszal.
Van a meghívón egy fénykép. A hallgatók nem látják, én azt hittem egy siketfajd, de biztos ez is valami alaszkai ritkaság.
Így van, ez egy lucfajd a képen. Nem kimondottan alaszkai specialitás, másutt is meg lehet figyelni, de abszolút ez is egy fontos célfaj volt. Nem is annyira a kis elterjedési területe, hanem inkább a rejtőzködő életmódja miatt különleges ez a faj, ugyanis nagyon nehéz megpillantani.
Ki segített neked a madarászkodásban?
Hát ugye ma az internet világában már viszonylag egyszerű felkészülni egy ilyen útra, nem csak könyvek állnak rendelkezésre, bár nyilván legelőször ilyenkor egy helyi madárhatározó kötetet vesz kezébe az ember, de emellett nagyon sok túrabeszámolóval tud az ember felkészülni, tehát korábban odalátogató madarászok beszámolóit el lehet olvasni, lehet látni, hogy mely helyeket érdemes megkeresni, és hol milyen fajokat találhatunk meg.
Nyilván van ott valami város, városka, ahova mentél, vagy ahonnan indultál ki a terepre?
Több bázisa is volt, úgymond a túrának, ugyanis ugye hatalmas államról van szó, és különböző egymástól nagyon távol eső pontjait érdemes meglátogatni, hogyha minden madarat szeretne látni az ember. Három fő állomásunk volt, az egyik Anchorage és környéke. Ez egy abszolút nagyváros, tehát egy modern város, ott nagy autópályák vannak, tehát egy abszolút könnyen látogatható régió. Aztán a másik két kisebb régió, az a Nome és Barrow városai voltak. Ezek viszont már abszolút úgymond Isten háta mögötti területek voltak, kicsi, nem túl modern városok, a semmi közepén, bajos közlekedéssel, bajos odajutni.
Repülővel?
Igen, itt államon belül repüléssel lehetett odajutni ezekre a helyekre.
Igen, és gondolom minden helyen volt valaki, aki vezetett?
Nem magunk mentünk, tehát igazándiból olyan helyi vezetők talán nem is annyira jellemző, hogy vannak, ugyanis azért elég biztonságos környék, könnyen lehet mozogni, ugye nem is igazán van szükség rá, hogy helyi vezető legyen.
Mivel mozogsz könnyen a helyben?
Bérelt autóval lehetséges, nyilván az eldugottabb helyeken ott érdemes egy jobb terepjáró képességű autót bérelni, bár elég jó utak vannak, de hogyha esős, saras időszak van, akkor egyes utak azért nehezen járhatók.
Beszéljünk akkor még a madarakról. Mi az, ami megérte, ami olyan élmény, amit nem felejtesz el egy hamar?
A már korábban említett pápaszemes pehelyréce mindenképpen. Emellett még a Tahiti pólingot érdemes megemlíteni, ami szintén egy kis állományú parti madárfaj. Ugye természetvédelmi szempontból is nagyon izgalmas, hiszen sajnos ezek a pólingok nagyon érzékenyek a környezet változásaira.
Pont a múlt héten pusztult ki egy fajuk.
Így van, pont most volt nagy hír, sajnos nagyon szomorú hír, hogy a vékonycsőrű pólingot most már hivatalosan is kipusztultnak, nyilvánították. Így van, ő egy közel rokon faja ennek az általunk is megfigyelt Tahiti pólingnak, de az Eskimo póling az szintén már egy kipusztult pólingfaj, és hát ez a Tahiti póling pedig már nagyon kicsi elterjedési területtel, kicsi világállománnyal bír, tehát hosszú távon nagyon fontos odafigyelni erre a fajra is.
Volt valami bunkered, vagy lesed, vagy sátrad, ahonnan megfigyelted a madarakat?
Nem, ez abszolút csak madár megfigyelés volt, tehát távcsővel, teleszkóppal végeztünk madár megfigyelést, természetesen volt azért nálam fényképezőgép is. Adott esetben próbáltunk cserkelni, közelebb jutni madarakhoz, de alapvetően nem a fotózás volt a fő cél, hanem az, hogy megfigyeljük és hogy lássuk a fontos fajokat.
És nincs ilyenkor farkas veszély, rozsomák vagy jegesmedve veszély?
Sikerült látnunk több ilyen nagy ragadozót is, fekete medvét, grizzly medvét is, a jeges medvét is, de rozsomákot is például. Azonban úgy gondolom, hogy ugyanazokat a viselkedési szabályokat betartva, mint amit idehaza is betartunk, ha ilyen nagy ragadozókkal találkozunk, nem szabad, hogy probléma legyen. Tehát fekete medvét például volt, hogy nagyon közelről láttunk, de az autóban maradva nem próbáltunk szelfizni, nem próbáltuk etetni, stb. Nem volt semmilyen probléma, illetve hát nem is tartottunk ilyen problémától.
Volt valami tudományos célja ennek az útnak?
Nem kimondottan, tehát ilyen rövid idő alatt, egy ilyen kéthetes utazás alatt azért inkább arra tud csak koncentrálni az ember, hogy feltöltődjön élményekkel. De egyébként érdekes volt látni nagyon sok élőhelyet, sok szituációt, amik kicsit elgondolkodtatják az embert bizonyos hazai természetvédelmi témákkal kapcsolatban is. Úgy gondolom, hogy mindenképp izgalmas, értékes tapasztalatokat lehetett szerezni.
Mint természetvédelmi őr, ebből valamit idehaza tudsz hasznosítani? Tehát ahogy ott csinálják, esetleg lehetne itt is?
Hát mondhatjuk igen, de azt érzem az utazásban mindig hasznosnak, hogyha bárhova máshova is utazik az ember, hogy sok mindennel össze tudja hasonlítani a hazai helyzetet, és kicsit elgondolkodtatja az embert bizonyos témákról, és inkább az embernek a gondolkodás módját tudja ezt fejleszteni, én úgy gondolom.
Sok mindent láttál, mi az, amit szerettél volna, de nem jött össze?
Egyetlen egy madárfaj volt, amit nagyon szerettem volna látni, de nem sikerült. Ennek mindössze annyi volt az ok, hogy mint már említettem, ebbe az évben nagyon későn érkezett a tavasz ott, és a telelő helyről még nem érkezett vissza a költő helyére ez a madár, amit ott lehetett volna látnunk. Tehát túl korán voltunk ott, és így lemaradtunk róla.
Mi volt a legnagyobb élmény?
Nehéz, nagyon nehéz egyet kiemelni. Tehát nyilván a fantasztikus tájak mellett a legészakabbi ponton, ami már sarkörön túl, ott a parti madaraknak a sokasága, az volt a számossága igazán fantasztikus, hogy ahová lépett az ember, gyakorlatilag mindenhol egy-egy nászoló parti madár ugrott a lába elől, és ez a számosság, ez nagyon lenyűgöző volt.
Hova mész legközelebb madarászni?
Nem tudom, egyelőre nincs konkrét terv, de hát mindig úgy szokott lenni, hogy valami majd ilyen.
Az elhangzott beszélgetésben alaszkai élményeiről Molnár Mártont, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi őrét hallották. Irodalmi részlet következik. Fellémavet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 10. részét hallják. A felolvasótót Levente színművész.
Korcsi Récetava. Őszintén szólva azt képzeltem, hogy az első hét farrengető baklövései után Korcsi kiközösítés alá kerül, és soha többé nem jöhet velünk vadászni. A feltevés igazán logikusnak látszott, még ha a logika ugyancsak ritka vendégnek számított is otthonunkban. Így hát mélységesen megdöbbentett, amikor egyik reggel arra ébredtem, hogy a kibékíthetetlen ellenfelek között, akik családunkon belül a nemek harcát vívták, váratlanul felcserélődtek az álláspontok. Reggelinél mama részletesen kifejtette új elméletét, miszerint Korcsi túlságosan kifinomult lény ahhoz, hogy idejét holmi döglött vadszárnyasok felkurkászására fecsérelje, mire papa azzal a meglepő kijelentéssel vágott vissza, hogy márpedig ő bármilyen kutyát bármire meg tud tanítani, és az a nyavajás Korcsi igenis a legkiválóbb apportírozó lesz az egész nyugaton. Azt hittem, papa csak a szokásosnál is elhamarkodottabban nyilatkozott, de kiderült, hogy komolyan gondolta a dolgot, így aztán Korcsi az idény végéig minden egyes vadászatunkon részt vett, és mondhatom, papa meg ő olyan párbajba bonyolódtak, amely időnként valósággal heroikus méreteket öltött. Ott volt a baj, hogy Korcsi, miután belekóstolt a marhafuttatás gyönyöreibe, a teheneket összehasonlíthatatlanul többre becsülte a madaraknál. Teljesen reménytelen feladatnak látszott leszoktatni a csordák hajkurászásáról, és felkelteni benne a szárnyasok iránti érdeklődés, de papa tántoríthatatlanul kitartott, és az idény vége felé már-már nyílt is valami gyér kilátása a sikerre. Ha néha-néha megesett, hogy Korcsi nem akadályozott meg bennünket egy-egy madár elejtésében, a foga közé gyömöszöltük a zsákmányt, vagy albatrosz módjára a nyaka köré akasztottuk, hogy ő vigye el a kocsihoz. Mód fölött rossz néven vette a dolgot, mert a vadszárnyasok tolla tüsszögésre ingerelte, a szájába erőltetett vadkacsa olajos ízétől pedig szemlátomást émeigett. Mindazonáltal végül is sikerült rávennünk, hogy önszántából emeljen fel egy döglött foglyot, de erre is csak azért volt hajlandó, mert papa igen világosan értésére adta, hogy amennyiben nem fogad szót, egy büdös tehenet sem kergethet meg aznap. Végre aztán, valamikor október elején, Korcsi véletlenül rábukkant egy elejtett fogolyra, amelyet minden utasítás nélkül, aligha nem, mert tehén éppen nem akadt a környéken is unatkozott, magától elszállított nekünk. De még ez az első valódi apportírozás sem bizonyult maradéktalan sikernek, mivel Korcsi, hogy a kutyarajongók szakkifejezésével éljek, nem volt gyöngéd szájú. Mire átvehettük tőle a madarat, már csak egy véres tolcsomó maradt belőle, nem mertünk szemrehányást tenni neki. Harcos optimizmusunkban reménykeltő jelnek tekintettük az eseményt, és megkettőztük erőfeszítéseinket. Korcsi azonban lényegileg marha terelő maradt, és csupán a vadászidény utolsó hetében fordult a kocka. Egy könyvterjesztési akció során, amelyet papa tervezett és szervezett, egész csomó érdekes emberrel kötött ismerettséget a vidék legkülönbözőbb zugaiban. Egyikük egy ukrán bevándorló volt, Paul Szazaliszki. Paulnak két telek része volt a Szaszkátunta jócskán keletre eső, középső tó néven ismert hatalmas mocsári tópartján. A vadászidény utolsó hetének csütörtökén Paul telefonált papának, és tudatta, hogy a tavon kanadai ludak egész seregei gyülekeztek össze. Meghívott minket magához, hogy próbáljunk szerencsét. Dermesztő utunk volt, a földeket már hó lepte, és olyan vérfagyasztó északi szél fújt, hogy Korcsi egyetlen egyszer sem ugrott ki a kocsiból tehenet hajkurászni, sőt, lekuporodott a padlóra a fűtőnyílás alatt, és teli tüdővel szívta magába a beáramló meleg levegőt meg a szénmonoxidot. Kora este érkeztünk meg a középső tóhoz, olyan puszta vidékre, amely még a mi edzett szemünkben is a kietlenség ne továbbjának tetszett. A sivár ürességet még egy fa sem törte meg. Az utak jeges csapássá szűkültek, és szinte reménytelenül kacskaringóztak a holdbéli tájon. Időtlen ideig kinkeservesen keresgéltük Paul tanyáját. Amikor végre megtaláltuk, kiderült, hogy a ház bizony csak aféle vályog vityilló, amely olyas formán tapadt a fehérlő síkságra akár egy szemölcs. Még szemre is visszataszító volt. Mindössze két szobácska szorult bele egy-egy parányi ablakkal, mégis jutott benne hely Paulnak, a feleségének, a felesége szüleinek, Paul 7 gyerekének, valamint 2 unokatestvérnek, akiket azért vett magához, hogy segítkezzenek a disznók körül. A disznók, mint hamarosan felfedeztük, jelentették az egész település legfőbb talpkövét, és a szaguk mindent betöltött. Ráadásul nekem úgy rémlett, hogy ezek a disznók valami egészen sajátosan pocsék bűzt árasztanak, sokkal pocsékabbat, mint más disznók szoktak árasztani. Ám el feledhetetlen büdösség példátlanul erőteljes jellegének megvolt a maga különleges oka. Mint legtöbb bevándorló, akit Közép-Európából vonzott Kanadába, a hatalmas, szabad földterületek csábító ígérete, Paul is előrelátó, furfangos férfiú volt. Mihelyt felverte tanyáját a középső tó partján, tüzetesen kifürkészte, milyen természetes erőforrások állnak itt rendelkezésére. Egy-kettőre felfedezte, hogy a birtokán keresztül folyó keskeny csatornában, amely a középső tó két főágát köti össze, csak úgy hemzsegnek a hatalmas nyúlhalak. Ennek a lágy húsú halfajtának nincs semmi piaci értéke, így hát zavartalanul éldegéltek itt, míg Paul be nem toppant. Ám Paul jött, látott és megszállta az ihlet. Tudnélik, rájött, hogy ha a hal a jelen formájában nem is értékesíthető, attól még remekül el lehet adni a húsát, csupán át kell alakítani egy másik elfogadhatóbb termékké, teszem azt, sertéskarajjá. És azzal lepte meg búzatermelő szomszédait, hogy áttért a nagybani disznó tenyésztésre. Beszerzett 3 merítőhálót, és elkezdte hallal etetni a cocákat. A sertések szinte hihetetlen fejlődésnek indultak a szintiszta fehérje diétán, 2/3 annyi idő alatt érték el a forgalom kívánta súlyt, mint a gabonán neveltek. Amellett szaporodtak, mint a nyulak, és ivadékaik még kielégíthetetlenebbül falták a halat. Paul a környékbeliek szörnyen rejtélyes alaknak tekintették. A szomszédságban ugyanis egy lélek sem tudott a haltápról, mivel Paulnak 2 jó oka is akadt a titoktartásra. Elsősorban eszemágában se volt ilyen remek ötletet adni a maflábbaknak és osztozni a hasznon. Másrészt jó maga kóstolta már néhányszor Ukrajnában a hallal táplált sertések húsát. Tapasztalatai alapján inkább úgy döntött, hogy áruját lehajózza egészen Winnipegig, mint egy méltóságán alulinak tekintve a jóval könnyebben elérhető helyi felvevőpiacot, és vígan vállalta az ezzel járó tetemesen nagyobb szállítási költségeket. A helybeliek úgy vélték, hogy ez kész elmebaj, ám Paul értelmetlennek találta elmagyarázni nekik, hogy azért választotta a Winnipeget, mert egy olyan nagy városban az utcasarki hentesek gyakorlatilag képtelenek kinyomozni bizonyos sonkák, karajok és oldalszalonnák eredetét, amelyeket mintha csuka máj olajban pácoltak volna. Pár év múltán Paul vagyont és tekintélyt szerzett, mindenki tisztelte a nyugat végein. Hiába őt már csak olyan fából faragták, mint az igazi nagy embereket. Megismerkedésünk idején magasra ívelő pályafutásának még csak a kezdeti szakaszában tartott, és vajmi kevés kényelmet tudott kínálni vendégeinek. Mindazonáltal, amikor ödönkével begördültünk a kapuja elé, azonnal a maga és családja keblére vont minket. Pontosabban papát meg engem. Korcsi tiltakozott a keberre vonás ellen, rosszul leplezett undorral szimatolta a kaiba körül terjengő nyomasztó bűzt, és eleinte még a kocsiból is vonakodott kimászni. Ott rostokolt az ülésen csöpögő orral, és sűrű időközökben megszólalt, mondván: "Vár!" Csak akkor kapirgálta meg a viskó ajtaját, amikor már teljesen leszállt az éjszaka, és a sötétség magával hozta a tél leheletét, no meg a préri parkasok danáját. Mi hárman a padlón aludtunk, mint egyébként Paul családjának java része is, lévén az egész házban mindössze egyetlen ágy. A padlónak megvoltak a maga előnyei, minthogy az alsóbb szinteken akadt még némi oxigén a levegőben. No persze nem túl sok, és mivel egyik ablakot sem lehetett kinyitni, az ajtó alatt gyérend beszivárgó friss légáramlat egy-kettőre elveszett a különböző, közelebbről meghatározhatatlan gázneműségek örvényében. Tüdőnk túlórában gürcölt és csurgott rólunk a víz, mert a kályha egész éjjel tűzhányót játszott. Papát meg engem porig sújtott az élmény. Korcsinak maga volt a színtiszta pokol. Fuldokolva kapkodott levegő után ide-oda fészkelődött a padlón, hogy némi megkönnyebbülést találjon, de nem talált sehol. Végül a hónom alá fúrta az orrát, és beletörődött a szinte nyilvánvalóan biztos halálba. Ez egyszer, életében talán először gyönyörűséget talált a korai kelésben. Hajnali 4-kor, amikor Mrs. Szazaliszki kinyitotta az ajtót, hogy kimenjen néhány nyár fagaiért, amelyen megfőzhetjük a reggelinket, Korcsi vinnyogva kitámolygott utána. Nem volt egészen magánál még egy órával később sem, amikor Paul levezetett minket a vizenyős tópartra, majd onnan ki egy iszapos földnyelv végébe.
Feli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 10. részét hallották, a felolvasó Tóth Levente színművész, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszteranna volt. Rajtuk kívül búcsúzom még a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. Tikovics Ernőt hallották. Műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 6. részét Rátóti Zoltán olvassa fel.
Vörös Sándor a Teljesség felé. Fekete trilógia. 1. Miért van a gyógyszertár bejáratán kígyó? Helyébe festhetne a mai ember néhány jókedvű kis palacot, amit majdnem megpukkadnak az egészségtől. Miért van a bíráskodás széke fölött bekötött szemű istenasszony? Leszedhetné a mai ember az istennő szeméről a kendőt, hadd legyen olyan, mint egy elárusítónő, aki a közönség kedvét keresi. Miért van az oltáron keresztre feszített holttest? Tehetne helyébe a mai ember egy zsibárust, amint portékát kínál. Fekete trilógia 2. A bűn nem akkor legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát és megfertőzi a felismerő érzéket. A szeretet fő ellensége nem a gyűlölet, de az érzelgős jóságoskodás. A hazafiságé nem a haza megtagadása, de a méltóság teljes piócaság és handabandázó honmentés. A szerelmi erkölcsé nem a szerelmi erkölcstelenség, de a társadalmi tisztesség, mely még a leplezetlen bujaságot üldözi, százféle korcs bujaság pótlékot kínál. Fekete trilógia 3. Korunk találmánya a kötelező lelkesedés, a hatóságilag intézményesített forradalom, és az elnyomók lázadása az elnyomottak ellen. A mai uralmi rendszereket az jellemzi, hogy hazugságaikat nem is akarják feltétlenül elhitetni, csak feltétlenül elfogadtatni. Minden katonai fegyvernemnek azt kell énekelni magáról, hogy ő a legkülönb, anélkül, hogy bárki elhinni. Minden állampolgárnak azt kell vallani az államfőről, hogy bölcs, hős, jótevő, anélkül, hogy bárki elhinné. És így tovább. Immár egy hihető hazugság is, elérhetetlen magaslat. Gödörben vagyunk. Lejjebb a béka ülepénél. Jóslás az egyéniség alá süllyedésről. A létezés egyetemes összefüggéséből kiszakadt, egyéniségébe zsugorodott mai ember hamarosan el fogja veszíteni egyéniségét. De nem fölfelé, hanem lefelé. Mint hogy nem bír egyéniségéből kiemelkedni, hát alájarodj. Nem sokára hatóságilag szabják meg, hogy melyik vezető embernek képét kell a falra akasztanod, milyen könyveid és egyéb tárgyaid lehetnek, mit tehetsz, ihatsz és mikor, és nem csak a munka, de a szórakozás is kötelező lesz. Megszabott módon és megszabott időben. És az egyéniségük alásüppett embereknek ez tetszeni fog. Miután az európai ember ezer évig úgy volt egyéni, hogy személyes szeszélyeit az egyetemes lehetőségekkel szembefeszítette, most a szeszélyekből alakult ördögi rend nem csak az egyéniségét, de az emberi létét is maga alá temeti. És a mai ember ezzel elégedett és boldog lenne, ha körötte az ól nem imbolyogna szakadatlan. Jóslás az állandó háborúról. A tehetetlen meghunyászkodást polgári kötelességnek nevezik, a tömeggel együtt üvöltést bátorságnak, az érzelgősséget költői lelkületnek, a dióhéjak csörgetését haladó szellemnek, a kapsi szűk homlokú élelmességet észnek, a csoportos unatkozást szórakozásnak, a mirigyek játékát élvezetnek. A polgári kötelesség, bátorság, költői lelkület, haladó szellem, ész, szórakozás és élvezet együttesét társadalmi és gazdasági egyensúlynak nevezik. A társadalmi és gazdasági egyensúly egyre kényesebbé válik. Mint több a rendelet, megszűkítés, büntetés. Nem sokára a nép jobban fog irtozni a békétől, mint a háborútól. Végül az egyensúlyt állandó hadiállapottal kell fönntartani. Megkezdődik az a háború, melyben a győzelmi szándék csak a múlttól örökölt szólam. Az igazi, titkos cél a háború tovább vonszolása. Egyik harcoló fél sem meri vállalni azt a gazdasági gordiuszi csomót, amit a béke jelentene. Majd örül, aki katona lehet, mert jobb az ellátása, és nagyobb a biztonsága, mint a lakosságé. És igyekszik a harctérre kerülni, mert ott ígérkezik az elérhető legnagyobb szabadság. Nem a béke lesz a rend, nem a háború lesz a zűrzavar, hanem megfordítva. Ez lesz az állandó háborúkora. Nem egy mozzanata a fordított sakkhoz fog hasonlítani, ahol az nyer, akinek minden bábját kiütötték. Ez az állapot részben már elérkezett. Most rövid derűs időszak következik, de ez csak a hosszú telet megelőző csali napsütés, vénasszonyok nyara. 30 esztendő sem telik el, és megkezdődik az a korszak, mikor nem az ember vezeti a háborút, hanem a háború az embert. Jóslás a trágya özörről. Minden megnyilvánulásod, mely szépen, üdén, szabadon kibontakozik, ajándékod. Minden megnyilvánulásod, mely mohóságodtól bűzlik, ürüléked. Bármelyikünkből sokkal több salak fakad, mint adomány. És ez ellen nincs más segítség, mint hogy salakunkat eltakarítjuk. Ehelyett az európai ember kezdettől fogva és mindinkább ürülékéből rendszert, törvényt, erkölcsöt épít, amit fegyverrel, pénzzel, hatósági pecséttel, rangos testülettel őriz, és mindenkitől megköveteli, hogy a bélsárpalotákhoz és ünnepélyes ganajszobrokhoz igazodjék. Ezek folyton repedeznek, omlanak, általános bűzt és viszketegséget terjesztve. és egyre több, frissebb, puhább ganajjal kell toldani-foldani őket. Lassanként az emberiség egész ürülék metropoliszt emelt maga fölé, mely most a 20. században ráomlott a gazdáira. Ahogy valamikor az egetostromló óriássá nőtt emberiségre tűz és víz özön zúdult, most a gana imádóvá törpült emberiséget utolérte a trágya özön. Évszázadokig nem lesz egyéb, mint folytogató bűz. Mocsokban evickélés. Háborúzás durrogó, rotyogó, trágyaszagú fegyverekkel a régi fényes fegyverek helyett. Még a ganajkor emberek ki nem pusztul. Aki az egész földgolyóból pöcegödröt csinált, most belefullad. Mit lehet tenni a trágya özön ellen? Orrunkat befogni, semmi egyebet. Mert aki valamelyik ganajtornyot le akarja bontani, csak egyik helyről a másikra hordja, és közben maga is szaporítja a rondaságot. A trágya özön magától fog lefolyni. Lassan. Míg a trágyakorszak embere az utolsóig bele nem fullad. Aki bármilyen iránynak, rendszernek, emberi kigondolásnak szívvel, lélekkel behódolt, azt elborította a trágya özön. Aki a tiszta érzést, szabadlátást, örök mértéket őrzi, bárkában lebeg a trágya özön felett. És ahogy a vízözön után megjelent az égen a szivárvány, jeléül, hogy vízözön nem lesz többé, majd megjelenik az égen a tiszta fehér nemű, jeléül, hogy trágya özön nem lesz többé. Noé bárkája. A sötét bemerülés, általános pusztulás, egyetemes kínszenvedés ellen mit tehetsz? Semmit és mindent. Ez a semmi és minden. Ha a saját érzéseiddel nem veszel részt a sötétségben, és megteremted önmagadban a teljes emberség állapotát, nem vágyaiddal, hanem az örök mértékkel vezetteted magadat. Az áradat bármerre sodor, nyomorba, jómódba, kényszermunkára, harctérre, vezetőhelyre, vesztőhelyre, ne törődj vele. A sötét hatalom nem adhat neked semmit, és nem vehet el tőled semmit, ha az egyedül érvényes mérték működik benned. Oda veszed kényelmet, vagyonod, egészséged, szabadságod, életed. Mindezt úgy is elveszíted előbb-utóbb, a sírba nem viheted magaddal. De a mélyedben rejlött tökéletes mértéket nem sértheti meg a világpusztulás sem. Ezért kívánj hozzá igazodni. Az örök mértékre bízd magad. Ez a Noé bárka a mindent beborító áradat fölött. Embertársaidért nem tehetsz többet, mint hogy az egyetlen menekülési módot tudatod velük. Erőszakkal megmenteni senkit sem lehet, amikor az özön mindent beborít. Nem igaz, hogy özönvízkor a tömeg a Noé bárkára akar felkapaszkodni. A Noé bárka látszik a leggyöngébb, legegyügyűbb tákolmánynak, melynél egy bokor alja is többet ér. A haszonleső vallásosság. Olyik ember a vallásosságot csereüzletnek nézi. Az ember kötelessége, hogy jól viselkedjék, Isten parancsainak és az előírt szertartásoknak eleget tegyen. Isten dolga, hogy az embert ugyanolyan arányban lássa el földi javakkal, amennyire jól viselkedett, a parancsokat követte, a szertartásokat elvégezte. E szerint a legvallásosabb és legjobb embereknek kéne leggazdagabbaknak lenni, és a vallástalanoknak és törvényszegőknek nyomorogni kellene. Aki úgy vallásos, hogy cserébe hozzájusson a sóvárgott javakhoz, már is bebizonyította kapzsiságát és érdemtelenségét. Isten jósága nem hizlalda, és nem jótékonysági intézmény. Az isteni szeretet változatlan sugárzása semmihez nem hasonlít kevésbé, mint a jótékonykodáshoz, a vágyak kielégítéséhez. Ha vágyait közül ki tudsz pontakozni, akkor éred el Istent. Felekezetiesség. Sokan vannak lelkes és harcos katolikusok, protestánsok, izraeliták, kik Isten csak félig meddig hiszik, és vallásuk dogmáiban egyáltalán nem tudnak hinni, mindamellett ökörre mennek felekezetükért. A mozdonyból csak a kazánt vállalják, mely robbanékony, de a kerekeket nem, melyekkel járni lehet.
Vörös Sándorra a Teljesség felé című írásának 6. részét Rátóti Zoltán olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Szentek, szentéletű emberek.
Boldog IV. Károly magyar király. Utolsó magyar koronás királyunk, IV. Károly 1887. augusztus 17-én született az alsó-ausztriai Perszenburg várában. Édesapja Habsburg Otto főherceg, édesanyja Mária Józefa szász királyleány. Károly gondos katolikus nevelésben részesült. Kora gyermekkorától fogva különleges tisztelettel tekintett az oltári szentségre és Jézus szentséges szívére. 1911. október 21-én vette feleségül Zita Bourbon pármai hercegnőt. 10 évig tartó boldog és példás házasságukat 8 gyermekkel áldotta meg az Isten. Károly 1914. június 28-án lett az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse Ferenc Ferdinánd tragikus halálát követően. Miközben zajlott a kegyetlen világháború, az első világháború, 1916. november 21-én foglalta el az elhunyt Ferenc József osztrák császár trónját, december 30-án pedig Budán Magyarország apostoli királyává koronázták. IV. Károly úgy tekintett uralkodói hivatására, mint Krisztus követésének áldozatos útjára. Ismerve a háború szörnyűségeit, vallotta, hogy egy király legszentebb kötelessége a béke helyreállítása. A háborús konfliktus végén IV. Károly magatartása tette lehetővé, hogy Ausztriában további vérontás és polgárháború nélkül békésen valósuljon meg az átmenet egy újabb társadalmi rendbe. Ennek ellenére elűzték hazájából. A pápa kívánságára megpróbált visszatérni Magyarországra, hogy helyreállítsa a királyságát, de inkább lemondott szándékáról, mint sem egy polgárháború lehetőségét kockáztassa. Madeira szigetére száműzték. Uralkodói hivatását Istentől kapott küldetésként fogta fel, ezért nem mondhatott le trónjáról. Szegénységre kárhoztatva egy nyírkos házban élt családjával. A mostoha körülmények miatt halálos betegség támadta meg. A fájdalmakat elfogadta, és engesztelésül felajánlotta népéért, hogy azok megbékélve újra egymásra találjanak. Halálos ágyán mindenkinek megbocsátott, aki őt elárulta. 1922. április 1-én hunyt el, a legméltóságosabb oltári szentségre emelve tekintetét. Életeszméjét az utolsó napon így fogalmazta meg. Igyekezetem mindig és mindenben az Isten akaratának lehető legtisztább fölismerése és követése volt. Második János Pál pápa 2004. október 3-án boldoggá avatta. Kérjük boldog IV. Károly király közbenjárását magyar népünk boldogulásáért. A mai napon emlékezünk meg Szent Orsolya és társnői vértanúkról. Kölnben haltak meg 304 körül. Régi források bizonyítják, hogy a mai Köln területén, a római uralom idején több keresztény szűz vérével pecsételte meg hitét. Sírjaik fölé idővel templomot és apáca kolostort építettek. Itt kerestek menedéket 922-ben a magyarok elől menekülő délnémet apácák. Orsolyáról számos legenda alakult ki, így ma az életrajzát hitelesen nem tudjuk kihámozni. Csak annyi lehet belőle biztos, hogy angol király kisasszony volt, aki szüzességet fogadott Istennek. Elutasított egy pogány férfit, és társaival elmenekült Angliából. Kölnig hajóztak, ahol a pogányok a várost ostromolták, elfogták és megölték őket. Tisztelete egész Európában elterjedt. A 16. században Merici Szent Angéla az általa alapított rendet Szent Orsolya égi oltalmába ajánlotta, ezért nevezték őket később orsoitáknak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!